Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alap igéjét. Az apostolok cselekedeteiből olvasom fel a 4. fejezet 24. és 31. versei között, 31. versek között lévő szakaszt a következőképpen. Amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak és így szóltak: Urunk, Te teremtetted az eget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van. Te mondtad a Szentlélek által Dávid atyánknak, a Te szolgádnak szájával: miért tombolnak a népek, és a nemzetek miért terveznek hiába valóságot? Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Mert a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyeztek ebben a városban Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről a Te kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a Te szent szolgád Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan szent lélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet. Kedves testvérek, új év, új lehetőségek, de azt gondolom, hogy minden új lehetőség egyben új tanulságok levonására is alkalmat adhat. Meglehetősen in medias res kezdődik el az igehirdetési alapigénk, amikor ezt meghallották, egy szívvel és egy lélekkel Istenhez kiáltottak. Hát de mit hallottak meg? És ha szabad, akkor egy picit kontextusába raknám az igehirdetési alapigét az apostolok cselekedetein belül, hogy értsük ennek az itt leírt gyönyörű imádságnak a teljes mélységét. Péter és János járják Jeruzsálem utcáit, igét hirdetnek, gyógyítanak, és aztán ennek az lesz a vége, hogy őket börtönbe zárják. És a börtönből, mikor kiengedik őket, akkor meglehetősen karakteresen a tudtukra adja a hatalom azt, hogy nem kellene ezt folytatni. Ezt követően visszatérnek a gyülekezet közösségébe, elmondják, hogy mi történt velük, hogy ők a Jézus nevében tanítottak, gyógyítottak, bebörtönözték őket, és meglehetősen vészjósló jövőt helyeztek eléjük kilátásba, és erre jön válaszkép ez az imádság. Ez a gyülekezet gyakorlatilag meg van fenyegetve, és ha tovább lapozunk az apostolok cselekedeteiben, akkor nem sokára elérünk oda, hogy elkezdődik az első keresztény üldözés. Mégis nagyon izgalmas szálak vannak ebben a gyülekezeti imádságban, ami itt lejegyzésre kerül Lukács tolla által. Mert hogy elsőként is nekem nagyon izgalmas vonalnak tűnik az, hogy Péter és János most szabadult a börtönből. Én ugyan börtönbe zárva még nem voltam soha, de börtönben jártam többször börtönmisszión. Nem kellemes srácok mögött lenni, akkor sem, ha tudja, hogy az ember, hogy ki fogják engedni onnan. Feltételezem, Jánosnak és Péternek sem volt nagyon kellemes élmény ez az egész, meg a utána következő beszélgetés. És mégis ez az ima nem kesereg. Ez az ima nem arról szól, hogy milyen sérelem érte őket, hanem megszólítja az Istent, mint a történelemnek az urát, aki fölötte áll azoknak a döntéseknek, amit mi bűnös emberek sok esetben egymás rovására elkövetünk, vagy egymás rovására meghozunk. Mert a Te szent szolgád Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyeztek ebben a városban, mármint Jeruzsálemben, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt, amiről a kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék. A passió történetnek van egy nagyon izgalmas politikai szála. Ez pedig az, hogy valójában abban a megváltásban és abban a passió történetben, amiben mi látjuk az értünk földre szálló Istennek a szenvedését, abban a megváltás történetben valójában három korabeli hatalom pingpongozik egymással. Az egyik hatalom a zsidó Sanhedrin, a véneknek a tanácsa. A másik hatalom az Poncius Pilátus, a római helytartó. A harmadik hatalmi tényező pedig Heródes, a zsidók rómaiak által megkoronázott bábkirálya. És ha elvonatkoztatok az üdv történeti jelentőségétől a passió történetnek, akkor azt lehet látni, hogy ez a három hatalmi tényező egy egyszerű mezei embert rángat jobbra-balra, és azt hiszik, hogy ők döntenek. Hogy ők döntenek fölötte. És miről szól ez a politikai pingpong, amit itt a Sanhedrin, Poncius Pilátus és Heródes játszik egymással? Hát arról, hogy a zsidó véneknek nagyon böki Jézus a csőrét, alapvetően szeretnék ők félre rakni, de ha ők halálra ítélik, akkor meg kell köveztetni. Hogyha megköveztetik Jézust, akkor a római megszállás tövében ők hoznak egy saját döntést, amire a római megszállás értelmében nekik már nincs joguk, tehát ha kivégeztetnek valakit, akkor lázadnak Róma törvénye ellen, mert kivégeztetni a római birodalomban csak a római karhatalomnak van joga. Viszik Poncius Pilátus elé. Bevádolják. Pilátus meghallgatja őket, aztán mikor kiderül, hogy galileai, názáreti, akkor gondolja, megúszza a konfliktus, nem akar az ünnep kapcsán ő olyanba tenyerelni, amiből még probléma lehet, átküldi Heródesnek. Hát ő a zsidó báb király. És ezzel egyrészt lerázza magáról a döntésnek a felelősségét, másrészt meg tesz egy gesztus Heródes irányába, hogy látod báb királyom, mennyire fontosnak tart téged Róma, megengedjük, hogy te halálra ítéld. Heródes meg visszaküldi Jézust Pilátusnak, két dolog miatt, egyrészt ő sem akar az ünnep kapcsán, a közelgő páska ünnep kapcsán valami olyanba tenyerelni, ami a lázadáshoz vezethet, másrészt meg ennek a politikai gesztusnak van egy másik oldala, ilyen gesztust nem illik elfogadni, amikor a klientúrában én vagyok lejjebb. Azzal tisztelem meg a fölöttem állót, hogy visszautasítom tisztelettel ezt a gesztust. És aztán Poncius Pilátus meghozza, illetve megszavaztatja a döntést, és az egész történetben úgy néz ki, hogy Jézus meg közben hallgat, és nem csinál semmit. Pedig az egészben az a csavar, hogy ezekben az emberi döntésekben végig ott volt az Istennek a kegyelme és az irgalma. És amikor nagy széles mellénnyel azt hiszi magáról a Sanhedrin, meg azt hiszi magáról Heródes, meg Poncius Pilátus, meg a történet többi szereplője, hogy ők döntenek, akkor valójában arról van szó, hogy ezek a döntések már meg voltak ágyazva az Isten üdv tervében. Mert az Isten a történelem úra. És a történelemben nagyon mély alázattal száll alá. És úgy dönt, hogy elindít valami pici apró változást azáltal, hogy ő saját magát adja a kereszten. Elindít, és ezzel a változással szíveket fog megváltoztatni. Nagyon izgalmas, hogy a Péter és János, meg ez a gyülekezet, aki itt az apostolok cselekedeteiben imádkozik, ők valójában ebbe a keresztbe kapaszkodva imádkoznak. És most lettek megfenyegetve azáltal, hogy hallgatniuk kellene, nem kellene Jézus nevét annyira hirdetni, és ebben a helyzetben nem a külső körülményekre kezdenek el mutogatni, hanem arra kérik az Istent, hogy adjon nekik bátorságot megvallani a hitüket. Elgondolkodtam azon, hogy vajon bennem lenne ilyen alázat, amikor az élet veszélyt helyezik kilátásba, akkor lenne bennem ilyen alázat, hogy azt tudjam mondani, hogy én bátorságot kérek az Istentől. Mert nagyon sokszor működünk mi emberek úgy, hogyha valami nem sikerül, hogyha valaminek éppen bukásában vagyunk, hogy külső körülményekre hivatkozunk. azért nem sikerült, mert. És egyébként sokszor jogosak ezek a külső körülmények, de valljuk be őszintén, kényelmes is rájuk hivatkozni. Mert akkor nem engem terhel a teljes felelősség. Itt meg azt látjuk, hogy van egy teljesen adekvát fenyegetettség, és nem azért imádkozik a gyülekezet, hogy ez a fenyegetettség múljon el, hanem azért imádkozik, hogy a történelem ura, aki a Krisztusban némán tűrte a fölötte dúló csatározást, mert azt már felhasználta a megváltásra, az adjon nekik bátorságot ahhoz, hogy a fenyegetettség ellenére, az életveszélyben merjenek az Isten igéjébe kapaszkodni, és azt hirdetni. Óriási alázat van ebben az imában. És azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanulni a jeruzsálemi ősgyülekezettől, hogy nem mindig a külső körülményeket kell okolni. Valamikor szabad azt mondani, hogy minden nehézség és súly és teher ellenére én ahhoz kérek erőt az Istentől, hogy hadd maradjak vele közösségben. Ahhoz kérek erőt az Istentől, hogy hadd valljam meg a hitemet a Krisztusban. Ahhoz kérek erőt az Istentől, hogy a Krisztus keresztjét hirdessem. Az Isten a történelem ura. Az emberi bűnök miatt sok esetben rossz vágányra siklott történelemnek is az ura. És az emberi bűnöket is tudja az Isten használni és felhasználni, hogyha akarja. És nem feltétlenül az a feladatom, hogy én elhárítsak, vagy megváltoztassak külső körülményeket, hanem az a feladatom, hogy a külső körülmények ellenére hűséges maradjak az Istenhez. És az Isten sokszor nem a történelem menetét szabja újra, hanem a történelemben élő híveknek a szívét formálja át. A történelemben élő hívőknek az életét változtatja meg a keresztel. És akkor itt most hadd nyissak egy zárójelet, és tanulmányozzuk egy picit tovább Krisztus Urunk történetét objektíven, pusztán történetírói szempontból. Ha objektíven nézek a passió történetre, akkor a következőt kell mondanom. A Biblián kívül egyetlen egy forrásunk nincs az ókorból, ami Krisztus Urunk kivégzését megerősíteni. Egyetlen egy történelmi lelet van, ami Poncius Pilátus nevét hitelesíti, ezt Cezáreában tárták fel egy kőoszlop, amire rá van írva, hogy állítatta Poncius Pilátus római helytartó. De valójában még Pilátus személyéről sincsen más történelmi feljegyzésünk ezen kívül. Ez alapján a következőt kell mondanunk. Történelmileg Jézus kereszthalálát sem hitelesíteni, sem cáfolni nem tudja a történetírás. Miért mondom ezt? Azért, mert az imént azt mondtam, hogy az Isten nem a történelem menetét szabja át, hanem a történelemben élő hívők életét szabja újra. És hogyha objektíven nézem pusztán történeti szempontból a Krisztus keresztjét, akkor azt kell mondanom, hogy a nagypénteki Golgota semmit nem változtatott a történelemben, mert olyan hűde nagy változások nem indultak el. Alig 100 évvel korábban, a Jézus kereszthalála előtt, Crassus és Pompeius kicsit nagyobbat változtatott a történelem menetén, amikor a Via Appián, a Kápuától Rómáig az út mentén 6000 embert feszített keresztre, és ezzel leverte a Spartacus féle rabszolgafelkelést, vagy más néven a harmadik rabszolgafelkelést. És ez változtatott a történelem menetén. 6000 embernek a halála, plusz akik elestek a csatákban. Ez változtatott a történelem menetén. Mert a rabszolgák egy életre megtanulták, hogy hol a helyük a római birodalomban, a római birodalom pedig megtanulta azt, hogy nem szabad a rabszolgákat a végletekig menően kínozni és elnyomni. De véres következményei voltak ennek. Ez átszabta a történelmet. Krisztus Urunk keresztje nem a történelmet szabja át. Bennünket. És azt gondolom, hogy ez hívő emberként fontos leszögezni, hogy valójában ez a lényeg számunkra. A történelem az zajlik a fejünk fölött. Abban sok esetben nem tudunk beleszólni a templompadokban ülve, imádkozó hívő emberként. De az, hogy hogy a Krisztus keresztje mit változtat bennünk, azt észre tudjuk venni. Abba bele tudunk kapaszkodni. Annak láthatjuk a jeleit. És az megint az Isten alázatából fakad. Hogy nem óriási dínom-dánommal érkezik, hanem pici apró dolgokban vannak benne az ő hatalmas csodái. Azokban a szívdobogásokban, amik megváltoznak a Krisztus keresztje okán. És ő így a történelemnek az ura. Teljesen mindegy, hogy éppen mi történik a fejünk felett. Teljesen mindegy, hogy üldöznek-e bennünket, hogy támogatnak-e bennünket, teljesen mindegy, hogy a világnak mely pontján élünk. Ma is vannak keresztény üldözések, kedves testvérek, a világnak több pontján is. És az Isten ennek ellenére mégis a történelem ura. Nem az számít, hogy milyen külső tényezők vannak, ami a mi életünkre rányomják a bélyegüket, hanem az számít, hogy a legfontosabb bélyeget a mi életünkben, az Istennek, a szövetségének a jelét mi komolyan vesszük, és azt az életünk alapjaként kezeljük. Hogy az Istenhez tartozunk. Óriási alázat, ami itt van az apostolok cselekedeteiben. Hogy nem a körülmények és a fenyegetés változását kérik, hanem bátorságot ahhoz, hogy az Isten igéjét megvallják, és erre aztán reagál és válaszol az Isten. Mert megremeg a föld, és mindannyian megtelnek szent lélekkel, és hirdetni kezdik az Istennek az igéjét. Megint emberi módon. Nem tudjuk, hogy név szerint kik voltak, akik a jeruzsálemi gyülekezethez tartoznak. De az biztos, hogyha ott akkor nem kezdik el hirdetni az Isten igéjét, akkor mi ma Moson-Magyaróváron nem ülünk itt a templomban. És nem azért fohászkodtak, hogy múljon el a veszély, hanem azért, hogy a veszélyben maradjanak hűek a kereszthez. Kedves testvérek, bennünket most éppen nem fenyeget semmi. Mi szabadon maradhatunk hűek a kereszthez. Persze megvannak a mi életünknek is a maga kihívásai, mélypontjai és nyomorai. De azt gondolom, hogy ezekben az élethelyzetekben is fohászkodhatunk úgy az Istenhez, hogy az ő megerősítését kérjük ezekhez az élethelyzetekhez. Én egy olyan új évet kívánok mindenkinek, amiben észrevesszük, hogy az Isten kapcsolat tényleg formál bennünket. Bennünket személyesen és a közösségünket. Egy olyan új évet kívánok mindenkinek, amiben észrevesszük azt, hogy az Istenhez való tartozásnak a komolyan vétele nem változtatja meg a történelemnek a menetét, de az én élettörténetemet biztos, hogy újra gondolja és új alapokra helyezi. Egy olyan új évet kívánok mindenkinek, amiben merünk az Istenhez fordulni, akkor is, amikor elhasalunk, amikor elbukunk, és nem feledkezünk meg az Istenről akkor sem, amikor jó világunk van. Egy olyan új évet kívánok mindenkinek, amiben komolyan vesszük az imának az erejét, és merünk elmerülni ebben az erőben, és merjük elfogadni azt a kegyelmet, ami erőtlenség által ér célhoz. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te vagy a történelem ura. Akkor is, hogyha mi ennek a történelemnek nem látjuk át a szálait, akkor is, hogyha ezzel a történelemmel mi számtalan ponton szállnánk vitába, akkor is, hogyha nyomaszt bennünket. Köszönjük neked, hogy ott áll a kereszt a Golgotán. Most nem írtak róla jegyzőkönyveket, nem írtak róla kódexeket, de mégis ott abban a Golgotai keresztben elmondtad a lényeget, elvégeztetett. És mi ebbe kapaszkodva, történjék bármi, örök életre kaptunk meghívást. Amen.